The last time we met in Hebrews, we were at the end of chapter 6.
Jó. Utoljára, amikor befejeztük a zsidókhoz írt levél tanulmányozását, akkor a hatodik résznél tartottunk.
And tonight we're going to get through 7, hopefully.
És remélhetőleg ma este végignézzük a hetedik fejezetet.
And this next part, I will tell you, for me is how can I describe it? It feels like we're going to be in college. You know, it's a hard lesson. I mean, the lessons are like studying.
És hadd áruljam el nektek, hogy ez a ma esti tanulmány ez olyan lesz, hogy kicsit úgy fogjuk érezni magunkat, mint hogyha egy ilyen, nem tudom, egyetemi órán ülnénk, mert itt kemény tanulmányok lesznek ma este.
In fact, in the middle of chapter 5, the writer told the people that he wanted to talk about this person of Melchizedek, and he says, but I can't yet because you're slow to learn.
Tulajdonképpen az ötödik részben már említést tesz az író arról, hogy majd szeretne beszélni Melchizedekről, de aztán azt mondja, hogy még most nem beszélhetek róla, mert lassúak vagytok a tanulásra.
And then he has a little digression about how they should be moving on to maturity in chapter 6, and then at the end of 6 he finally gets back to the subject of Melchizedek.
És aztán utána a hatodik fejezetben kicsit így elkalandozik, és az irányban kalandozik el, hogy hogyan kéne nekik nagyobb érettségre jutniuk a hitben, és amikor már mindezt elmondta nekik, akkor visszatér Melchizedekre a hatodik fejezet végén.
So the very last sentence of chapter 6 says, he has become a high priest forever in the order of Melchizedek, talking about Jesus Christ.
Úgyhogy itt a 20. versnek, tehát az utolsó versében a 6. fejezetnek azt mondja, amikor Jézus Krisztusról beszél, hogy aki Melchizedek rendje szerint főpap lett örökké.
Now this Melchizedek figure is kind of mysterious.
Most ez a Melchizedek figura, ez eléggé rejtélyes.
He's talked about really only twice in the Bible.
Tulajdonképpen csak kétszer említi őt a Biblia.
The first time he appears in a very short passage in Genesis 14 for about 3 verses.
Az első alkalommal, amikor megemlíti a Biblia, az Ószövetségben van, a Mózes első könyvének a 14. fejezetében, és ott is mindössze 3 versre jut.
And we'll look at that story in a minute.
És majd egy pillanat múlva meg is nézzük ezt a történetet.
Then a whole 1000 years later, 1000 years, not just the next book in the Bible, but the whole 1000 years later in Psalms, David refers to him.
Aztán utána 1000 év telik el, tehát teljes 1000 esztendő eltelik, tehát nem arról van szó, hogy utána tovább megyünk a következő könyvére a Bibliának, és már meg is említi. 1000 esztendő elteltével pedig Dávid beszél róla a 110. Zsoltárban.
In Psalm 110, and that's called a messianic psalm, which is talking about Jesus.
A 110. Zsoltárban, amit ilyen messiási Zsoltárnak neveznek.
And here's the quote from Psalm 110, verse 4. The Lord has sworn and will not change his mind. You are a priest forever in the order of Melchizedek.
És a következő képen beszél róla, itt a 110. Zsoltár 4. versében. Megesküdött az Úr, nem bánja meg, pap vagy te örökké Melchizedek módján.
In this psalm, it's God talking to the Son.
Itt ebben a Zsoltárban Isten beszél, az Atya beszél a Fiúhoz.
Then, from that mention, 1000 years again until we get to Hebrews, when the writer of Hebrews has a lot to say about Melchizedek.
Aztán utána ettől az említéstől kezdve megint eltelik 1000 esztendő, és akkor az 1000 esztendő múltán pedig a zsidókhoz írt levél szerzője beszél Melchizedekről sokkal részletesebben.
And in fact, it's the only New Testament book to talk about him.
Tulajdonképpen ez az egyetlen újszövetségi könyv, ami egy említést tesz róla.
So we have Genesis.
Tehát volt ugye Mózes
első könyve, has this very interesting appearance.
Ahol ez a nagyon érdekes módon tűnik ő fel.
1000 years later, David talks about him in Psalms.
Aztán 1000 évvel később Dávid beszél róla a Zsoltárokban.
And says something significant about Jesus Christ being a priest in the order of Melchizedek.
És valami nagyon jelentőség teljeset mond Jézus Krisztusról, aki ugye a Melchizedek módján, vagy az ő rendje szerint lett főpappá.
And then finally, 1000 years later, we get a whole bunch of explanation in Hebrews.
Aztán utána 1000 évvel később pedig nagyon sok magyarázatot kapunk erre vonatkozóan a zsidókhoz írt levél szerzőjétől.
Now somebody has said that Melchizedek is a test to see how well you know the Bible. If you know about Melchizedek, then you're probably well versed in the Bible.
Valaki azt mondta, hogy Melchizedek az tulajdonképpen egy ilyen próbája vagy tesztje annak, hogy mennyire ismerjük a Bibliát. Hogyha valaki hallott már Melchizedekről, akkor valószínűleg jól ismeri a Bibliát.
Last night I thought I heard a relatively amusing story from a young lady who said the very first time she did sign language in church was a message about Melchizedek, and she did not know how to spell Melchizedek.
Tegnap este hallottam egy nagyon vicces történetet egy fiatal hölgyről, itt a kórusban, aki említette, hogy amikor először kellett ilyen jelnyelvvel, hát így elpantomimeznie valamit, akkor pont Melchizedekről szólt az üzenet, és igen, nagy gondot okozott neki, hogy Melchizedeket így lejelelelje. Lejelelje.
So who is he?
Tehát kicsoda is ő?
Genesis 14 is the background. You don't have to turn there, but I'm going to just tell you about it.
Tehát a Mózes első könyvnek a 14. fejezete ad róla egy háttértudást, és most nem kell, hogy odalapozzatok, majd én elmesélem a történetet.
God has told Abram, or now we know him as Abraham, to leave his country and go to an unknown land that God will show him.
Isten ugye azt mondta Abrámnak, vagy ahogyan mi ismerjük már őt jobban, Ábrahámnak, hogy hagyja el a saját országát, a saját földjét, és menjen egy olyan ismeretlen helyre, amit ő mutat majd meg neki.
Abraham displaying an incredible measure of faith just goes, and in his party is his nephew Lot.
És Ábrám hihetetlen nagy hitről tesz tanúbizonyságot, egyszerűen fogja magát és elmegy, és az ő hát ilyen utazó társaságában van az unokaöccse is Lot.
They travel together, and along the way, they start accumulating goods and possessions, wealth, and flocks and herds, both of them.
Tehát mindezen út során, ami eltart egy darabig, ők ugye együtt utazgatnak, és mindeközben hát felhalmoznak bizonyos javakat, és egyre nagyobb nyájuk lesz, meg csordáik, meg mindenféle egyéb javaik.
Eventually, their herds become so big that the land cannot sustain both of their herds and flocks.
És aztán olyannyira megsokasodnak a nyájaik, meg a csordáik, hogy gyakorlatilag a föld nem tud elég hát eledelt adni mindannyiuknak, úgyhogy hát szét kell válniuk egymástól.
And their herdsmen quarrel amongst each other.
De elkezdenek a juhászok vagy pásztorok harcolni, vagy veszekedni egymással.
And Abraham says to his nephew Lot, you know what, we can't go on like this, our herdsmen are quarreling, this is not a good situation, why don't we separate?
De azt mondja ekkor Ábrám Lótnak, hogy figyelj, ez most ez a helyzet tarthatatlanná vált, itt veszekednek a pásztorok, az lenne a legjobb, hogyha szétválnánk egymástól.
And Abraham says to Lot, if you go left, I'll go right. If you go right, I'll go left.
És akkor Ábrám azt mondja Lótnak, hogy ha te jobbra mész, akkor én balra, vagy hogyha te balra mész, akkor én jobbra megyek.
So Lot gets to choose first.
És Lótnak jut az első választás lehetősége.
And being the young guy with a little more guts, I suppose. He sees the nicer looking land over here, the fertile land, and he says, I'm going here.
És hát Lót egy ilyen fiatal fickó, akinek így van vér a pucájában, és úgy dönt, hogy az ilyen termékenyebb földet választja.
And he settles near a city called Sodom.
Úgyhogy letelepedik a Sodoma városa mellett.
Now we know the end of the story.
De tudjuk már a történet végét.
So if we could have advised Lot, we would have said, buddy, that's a bad choice, going near the city of Sodom.
Hogyha mi tanácsot adhattunk volna Lótnak, akkor ugye megmondhattuk volna neki, hogy ez igazából egy rossz választás lenne, és ne menjen Sodomába.
For a number of reasons.
Több okból is kifolyólag.
Also, it's interesting that what looks good to the eye and to the outward circumstance is not necessarily the best choice always.
És ez talán azt is mutatja, hogy ami szépnek tűnik külsőre, vagy a szemünknek, az ugye nem mindig a legjobb választás.
If the Lord's leading you to a place that you think doesn't look quite good, the Lord's in it, which is the main thing.
Hogyha az Úr vezet téged egy olyan helyre, ami számodra nem tűnik a legjobbnak, vagy annyira nem tetszik neked, a lényeg az, hogy az Úr benne van.
So the men separate, and Abraham goes to live in Canaan, and Lot lives near Sodom.
Úgyhogy a két férfi szétválik, Lot Sodomába kerül, vagy Sodoma mellé, Ábrám pedig Kánaánba.
Then a little war erupts.
Aztán kitör egy kisebb háború.
Four kings gang up against five other kings, and they have a big battle.
Négy király összeszövetkezik öt másik király ellen, és akkor ekközött a két csapat között kezdődik egy harc.
And the four kings defeat the five kings and their cities, and this includes the cities of Sodom and Gomorrah.
És ez a négy király, ez végül is legyőzi az öt királynak a szövetségét, azoknak a csapatait, és elfoglalják a városaikat, köztük Sodomát és Gomorrát is.
Totally demolish the cities.
Teljesen elpusztítják, így földig rombolják a városokat.
And the four kings leave with their hostages and all the goods and food and possessions of these cities.
És aztán ez a négy király úgy hagyja ott ezeket a városokat, hogy ugye teljesen elpusztítja azokat, és túszokat is ejtenek meg, mindenféle zsákmányokat. adományt ejtenek.
Now one of those hostages was Lot.
Az egyik túsz, akit ejtettek, az Lot volt.
Abraham's nephew.
Ábrahám unokaöccse.
So Abraham hears about this.
Úgyhogy Ábrahám tudomást szerez erről.
One of the survivors of this battle comes and tells him, hey, Lot is one of those hostages that got taken off by those four kings.
Ugyanis az egyik túlélője ennek a csatának vagy pusztításnak, ő ad hírt Ábrahámnak arról, hogy hát ezek a királyok túlszul ejtették az unokaöcsédet Lótot.
So Abraham decides that he's going to go and rescue his nephew Lot. And what he does is he mobilizes his 318 men in his household.
Úgyhogy Ábrahám úgy dönt, hogy megmenti vagy kimenekíti a fogságból az unokaöccsét Lótot, és ezt úgy teszi, hogy hát mozgósítja 318 emberből álló csapatát.
You could be like me, and I've always thought of as Abraham is just kind of wandering around, you know, kind of aimlessly and didn't have much, just a tent and a wife and whatever. But he was a very wealthy man, 318 servants in his household.
Kicsit így úgy gondoltam Ábrahámra így korábban, hogy ő egy ilyen ember volt, aki jól el volt, kicsit úgy céltalanul ugye elbolyongott, meg nem tudom, voltak dolgai, de igazából nem, mert egy nagyon jól szervezett háztartása volt, 318 ember volt.
In fact, when we finish Hebrews, Horváth Zoli is going to do a little series on the life of Abraham, which I think will be very interesting.
Sőt, hogyha majd befejezzük a zsidókhoz írt levéltanulmányozását, akkor Horváth Zolinak lesz majd egy kis sorozata Ábrahámról, ami szerintem nagyon érdekes lesz majd.
Now, Abraham must have known a little more than just how to herd cattle, because his 318 men absolutely demolished the four kings.
Ábrahám valószínűleg több mindenhez értett, nem csak ahhoz, hogy kell a nyájakat legeltetni, mert ugye a 318 főből álló csapata teljesen megverte a négy királynak a csapatait.
And he recovers all the goods and the people, including his nephew Lot.
Visszaszerzi az összes elrabolt javat és a túszokat is, köztük Lótot, az unokaöccsét.
What I would call a pretty good raid.
Amit én egy nagyon jó zsákmánynak tartani.
On the way back from this victory,
aztán, ahogy ebből a győzelemből tart vissza hazafelé,
he is met by a man.
Találkozik valakivel.
Melchizedek.
Férfival, Melchizedekkel.
Sort of like out of the mists of biblical history, this man just appears.
A Biblia történelem ködéből úgymond egyszer csak így felsejlik ez a Melchizedek nevű ember.
And the scriptures say he is called the King of Salem and the priest of the Most High God.
És a Szentírás úgy utal rá, hogy ő Sálem királya és a magasságos Isten főpapja.
And as he comes to meet Abraham, he brings bread and wine.
És ahogy oda jön, találkozik Ábrahámmal, ő kenyeret és bort hoz.
Interesting symbology there.
Ez egy nagyon érdekes szimbolikája van ennek.
Symbols of communion.
Mert ugye ezek az úrvacsorának a szimbólumai.
He then blesses Abraham.
És utána megáldja Ábrahámot.
Now, the blessing in the Jewish system was a very significant thing. It wasn't just a casual, oh, bless you.
A zsidó rendszerben az áldás egy nagyon, nagyon fontos dolog volt, tehát nem csak ilyen, ó, Isten áldjon meg, vagy valami ilyesmi volt, ennél sokkal jelentőségteljesebb volt.
It represented something significant.
Tehát ez valami nagyon jelentőségteljes dolgot képviselt.
And then Abraham gives Melchizedek a tenth of all the goods that he has just recovered.
És ezt követően Ábrahám pedig mindannak a zsákmánynak, amit ugye visszaszerzett, annak az egy tizedét felajánlja, vagy odaadja Melchizedeknek.
And the writer will make a big note of this, the writer of Hebrews, about this business of paying a tithe.
És a zsidókhoz írt levél szerzője úgy tesz erről említést, mint valami nagyon fontos dologról, tehát egy tizednek a fizetéséről.
So, chapter 7, verse 1.
Úgyhogy a hetedik fejezetnek az első versétől nézzük.
This Melchizedek was king of Salem and priest of God Most High. He met Abraham returning from the defeat of the kings and blessed him. And Abraham gave him a tenth of everything. First, his name means king of righteousness. Then also, king of Salem means king of peace.
Mert ez a Melchizedek, Sálem királya, a magasságos Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahám elé ment és megáldotta. Ábrahám pedig tizedet is adott neki mindenből. Melchizedek neve először ezt jelenti, igazság királya, aztán Sálem királya, vagyis békesség királya.
Now the very first sentence there is a problem for the Jewish mind.
Az első mondat, ami itt elhangzik, az már problémát jelent a zsidó gondolkodó számára.
The fact that Melchizedek was not only a king, but he was a priest as well.
Méghozzá az, hogy Melkisedek nem csak király volt, hanem egyben pap is.
Because the Mosaic law said that you could not be king and priest at the same time.
A mózesi törvény ugyanis azt írta elő, hogy valaki nem lehetett király is és pap is. Egyben.
You could be a king and a prophet like David.
Lehetett valaki király és proféta, mint például Dávid.
You could be a prophet and a priest like Aaron.
Vagy lehetett valaki egy proféta és pap, mint például Áron.
But you could not mix politics and religion.
De nem lehetett keverni a politikát a vallással.
King and priest.
Tehát király és pap.
Too bad that many churches these days are more political than spiritual.
És nagyon sajnálatos, hogy sok egyház vagy gyülekezet ma, hát sokkal inkább ilyen politikai, mint amennyire lelki.
Perhaps there was a reason God had this delineation.
Talán okkal tette Isten ezt a szétválasztást.
Now there were a few kings in the Old Testament who wanted to be priest very badly.
Volt egy pár olyan király az Ószövetségben, akik hát nagyon-nagyon szerettek volna papok is lenni.
And in each case something not good happened to them.
Minden egyes esetben valami nem túl jó dolog történt.
For example, in Chronicles 2, King Uzziah.
Például a kettő krónikákban olvashatunk Uzziás királyról.
Now he was a good king.
Ő egy jó király volt.
He'd been blessed by God.
Isten megáldotta őt.
He'd expanded the borders of Israel.
Ő kiterjesztette Izrael határait.
And he decides that he now is going to go into the temple and offer incense to the Lord, which is a priestly function.
Akkor ő úgy döntött, hogy akkor ő most bemegy a templomba, és tömjént ajánl fel az Úrnak, és ez egy olyan dolog volt, amit csak a papok tehettek.
And he's told, no, you can't do that, but he goes in anyway.
És mondják is neki, hogy nem, ne tegye ezt, de ennek ellenére ő ezt megteszi.
And the consequence is he's smitten with leprosy for the rest of his life.
Az lett ennek a következménye, hogy Isten leprával verte őt meg, és lepás volt élete végéig.
So here comes Melchizedek, a priest and a king, which to the Jewish mind is forbidden by law.
Tehát itt látjuk Melchizedeket, aki pap is és király is egyben, tehát egy olyan dolog, ami ugye a törvény alapján a zsidó gondolkodásmódban elképzelhetetlen volt.
And notice in verse 2 it says his name means king of righteousness, then also king of Salem, which means king of peace.
És aztán itt a második versben azt olvashatjuk, hogy először úgy nevezi őt az igazság királya, aztán Sálem királya, vagyis békesség királya.
It's interesting that Salem, Jerusalem, he's the king in essence of Jerusalem.
Tehát gyakorlatilag itt az, hogy Sálem, vagyis Szálem, vagyis Jeruzsálem, tehát ő gyakorlatilag Jeruzsálem királya.
And that means king of peace.
És ez azt jelenti, hogy ő a békesség királya.
And Jeremiah tells us that Jesus one day will come as King of Righteousness and Prince of Peace.
Jeremiás pedig elmondja nekünk, hogy Jézus majd egy nap úgy fog elérkezni, mint az igazság királya és a békesség fejedelme.
Going on to verse 3.
Folytassuk a harmadik versen.
Without father or mother, without genealogy, without beginning of days or end of life, like the Son of God, he remains a priest forever. Still talking about Melchizedek.
Tehát itt még mindig Melchizedekről beszél, és következőt mondja róla. Sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de miután hasonlóvá lett az Isten fiához, pap marad mindörökké.
Now, in the Old Testament, there's a thing called a Christophany.
Az Ószövetségben van egy úgynevezett Krisztofánia nevű jelenség.
And what it is an appearance of Jesus Christ in the Old Testament before he actually came to earth, which is recorded in the New Testament.
És ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus megjelenik az Ószövetségben, mielőtt még ő ugye a Földön megjelent volna, amiről pedig ugye az új szövetség.
One Christophany is found in Joshua, another one in Daniel.
Van egy Krisztofánia Józsué könyvében, illetve egy Dániel könyvében.
Now, if this sounds strange to some of you, just remember Jesus is the same yesterday, today and forever. He is I am that I am. He's been from the beginning.
Jó, tehát ez lehet, hogy furcsa hangzik némelyikünknek, de ugye ne felejtsük el, hogy Jézus ugye mindörökké ugyanaz, tehát tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, ő a kezdet és a vég, és ő nem változott.
Now some people think
ő az én vagyok.
Say that by this verse here, it shows that perhaps this was an appearance of Jesus Christ in the form of this man called Melchizedek.
És ez alapján, ez igevers alapján sokak azt mondják, hogy tulajdonképpen Melchizedek alakjában is Jézus Krisztus jelent meg az Ószövetségben.
Because it says without father or mother, without genealogy, without beginning of days or end of life.
Mert ugye itt azt mondja, hogy sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs.
But a lot of scholars say that because his genealogy is not written down, not necessarily because he doesn't have a mother or father, but because it's not documented, they say this like this.
De sokan azért mondják ezt, hogy ez így lehet. Bocsánat, mert végül is az, hogy a nemzetsége nincs leírva. Nem feltétlenül azt jelentette, hogy nem volt anyja vagy apja, hanem csak nincs dokumentálva, vagy nincs leírva a nemzetsége.
It's just a style of writing.
Tehát ez tulajdonképpen egy ilyen írásbeli stílus.
Do you want some water?
I don't know. Should I?
Vizkel for the 40-ton ember, légy szíves. És a prédikant is, légy szíves. Okay. So it's just a style of writing.
Jó, tehát ez itt tulajdonképpen egy ilyen írásbeli stílus.
But the operative word for me and for a lot of other people is the word like the Son of God.
De ami egy ilyen nagyon jelentőségteljes szó, amiben belekapaszkodhatunk, mi is szerintem, az az, hogy hasonlóvá lett Isten fiához.
I think he was a type of Jesus Christ, not necessarily Jesus Christ himself.
De én azt gondolom, hogy ő lehet, hogy itt Jézus Krisztusnak az előképe volt, és nem feltétlenül maga Jézus Krisztus. Köszönöm.
And okay, víz szünet. I told you this was like in a college where you have to, you know. Okay, ez az. And I don't know enough about Christophanies to say whether it was a Christophany or not. But some people say it was an appearance of Jesus Christ. Others say it simply means he was a type.
Jó, tehát nem tudok én annyit igazából a Krisztofániákról, hogy én most megmondjam azt, hogy ez itt most tényleg egy Krisztofánia volt. Vannak, akik azt mondják, hogy ez maga Jézus Krisztus megjelenése volt, valaki meg csak azt mondja, hogy egy ilyen előképe volt Krisztus.
The point is that he's made a big impression on this Hebrews writer, because now we look at verse 4.
De a lényeg, hogy nagyon nagy hatást tett a zsidókhoz írt levél szerzőjére, főleg, hogyha megnézzük a negyedik verset.
Just think how great he was. Even the patriarch Abraham gave him a tenth of the plunder.
De nézzétek, milyen nagy emberű, akinek Ábrahám a pátriárka tizedet adott a zsákmány legjavából.
Now the law requires the descendants of Levi who become priests to collect a tenth from the people, that is their brothers, even though their brothers are descended from Abraham.
Az ötödik versben pedig így folytatja, azoknak, akik Lévi fiai közül kapják a papságot, szintén van parancsuk arra, hogy tizedet szedjenek a néptől a törvény szerint. Ebben az esetben tehát saját testvéreiktől, jól lehet, ők is Ábrahámtól származtak.
Verse 6. This man, however, did not trace his descendant from Levi, yet he collected a tenth from Abraham and blessed him who had the promises. And without a doubt, the lesser person is blessed by the greater.
Következő két vers. De az, aki nem közülük származott, tizedet vett Ábrahámtól, és megáldotta azt, aki az ígéretet kapta. Márpedig minden vitán felül a nagyobb áldja meg a kisebbet.
So the writer is making a point here that this man must have been pretty great for the father of the nation, which Abraham was considered by the Jews, to be paying homage to him.
Tehát itt gyakorlatilag a zsidókhoz írt levélnek a szerzője azt mondja, hogy mennyire nagy lehetett ez az ember, minek utána a zsidó nemzet atya, ugye Ábrahámot a zsidók így tartják számon, ő maga ilyen hódolattal jött elé, vagy hódolattal áldozott neki.
By two things, he pays a tithe, and then he is blessed by this man.
Két dolog által, ugye azáltal, hogy tizedet fizetett neki Ábrahám, illetve azáltal, hogy Melchizedek megáldja őt.
Going to verse 8. In the one case, the tenth is collected by men who die, but in the other case, by him who is declared to be living.
8. versben így folytatja, itt halandó emberek szednek tizedet, ott pedig az, akiről bizonyságunk van, hogy él.
One might even say that Levi, who collects the tenth, paid the tenth through Abraham, because when Melchizedek met Abraham, Levi was still in the body of his ancestor.
És hogy úgy mondjam, Ábrahám személyében a tizedet szedő Lévi is tizedet adott, mert már jelen volt ősében, amikor Melchizedekkel találkozott.
Okay. There were 12 tribes.
Jó, tehát volt 12 törzs.
One of those tribes was Levi. From Levi.
Az egyik törzs ugye Lévitől származott.
The priesthood came from the tribe of Levi.
És a papság az ugye Lévi törzséből származott.
They did all the functions of the priesthood.
Ők látták el a papi funkciókat.
And prescribed by law, they collected tithes from the people. The priests collected tithes, a tenth from the people.
És ugye a törvény előírása szerint a papok szedték be a tizedet az emberektől.
So what the guy is saying here, what the writer is saying here in 8 and 9 and 10.
Úgyhogy amit itt a levélírója mond a 8., 9. és 10. versben.
Is that the priests who are descended from Abraham.
Az az, hogy azok a papok, akik ugye Ábrahámtól származtak,
through Levi,
Lévin keresztül,
were actually in essence paying the tithe to Melchizedek, because they were descended from Abraham. Abraham paid the tithe to Melchizedek, and in essence they also paid this tithe to Melchizedek.
Azok gyakorlatilag Melchizedeknek fizették ezt a tizedet, minek utána ők ugye Ábrahám leszármazottai voltak, és minek utána Ábrahám Melchizedeknek fizette a tizedet, lényegében ők is Melchizedeknek fizették a tizedet.
Whereas they are normally the ones receiving the tithe.
Whereas they are.
They were the ones receiving the tithe from the people, the priests.
Miközben tudjuk azt, hogy ugye ezek a papok voltak azok, akik beszedték, vagy kapták a tizedet az emberektől.
And for Abraham to be paying a tithe, when he is considered the father of the nation, is considered very significant to the Jewish mind.
És az, hogy Ábrahám tizedet fizetett, ugye valakinek, az nagyon jelentőségteljes a zsidó gondolkodásban, minek utána őt tekintik a nemzet atyának.
So he's saying, in a sense, Levi paid the tithe because he was in the loins of Abraham.
Hát azt mondja, hogy lényegében Lévi fizette a tizedet Ábrahám, vagy bocsánat, Melchizedeknek, mert hogy ő Ábrahám ágyékából származott.
Levi was in Abraham's genes.
Úgy, tehát Lévi Ábrahám génjeiben volt.
Levi genes. Kisvíc.
Hogy ezt nem tudom, ezt a szópoént lefogja, én értem csak.
Okay. Now the writer goes on to explain.
The Levi is a farmer.
Farmer, yeah. So now the writer goes on to explain why this Levitical priesthood is being replaced by another order of priesthood.
Ő tulajdonképpen azzal folytatja itt a levél szerzője, hogy a Lévitől származó papságot hogyan váltja föl egy másik rendje a papoknak.
Because this priesthood of Levi is being now replaced by the priesthood of Christ in the order of Melchizedek.
Mert itt gyakorlatilag Krisztusnak a papsága, aki ugye Melchizedek rendje szerint pap, való pap volt, ő váltja föl Lévinek a papságát.
So just to remind you that the priesthood came from the tribe of Levi.
Jó, tehát még egyszer ne felejtsük el, a papság ugye Lévi törzsétől származott.
Within that tribe of Levi was the family of Aaron.
Aztán Lévi családjában, vagy ebből a törzsből származott Áron családja.
From that family came the high priest, and only from that family came the high priest.
És csak ebből a családból jöhetett a főpapnak a személye.
Okay, so now the book of Hebrews, I've said many times, needs a Jewish mindset, which we can't always appreciate.
Mint ahogy ezt mondottam már korábban, a zsidókhoz írt levelet nagyon sokszor ilyen zsidó gondolkodással kell olvasnunk, vagy olyan felfogásban, és ezt nem mindig kapjuk el, igazából.
And the priest was an incredibly important part of everyday life for the Jew.
A zsidók számára ugye a mindennapi életnek egy nagyon fontos szereplője volt a pap.
He was the Jew's connection to God Almighty.
Mert a pap jelentette a kapcsolódást egy zsidó ember számára Istenhez, a mindenható Istenhez.
That was how the Jew connected to God.
Így került kapcsolatba a zsidó ember Istennel.
Just think about that for a moment. If you had to rely on a physical man for your connection to God.
Most egy picit gondolkozzunk el azon, hogy milyen lenne az, hogyha nekünk is egy konkrét fizikai személyre kellene támaszkodnunk, ahhoz, hogy Istennel kapcsolatba kerüljünk.
If your sins were only forgiven when the high priest went into the Holy of Holies once a year to ask for atonement for sins, that's when your sins were forgiven then. Because of that man going into the Holy of Holies.
Képzeljük el, hogyha mondjuk a bűneink csak akkor bocsáttatnának meg, hogyha lenne ez a személy, ugye a főpap, aki évente egyszer bemegy a szentek szentjébe, azért, hogy engesztelő áldozatot mutasson be a bűneinkért. És akkor, abban az évben egyszer, akkor bocsáttatnának meg a bűneinket.
And what the writer of Hebrews is trying to tell these new Christians is that you no longer need this physical man on earth, because you now have a much better high priest in the form of Jesus Christ.
És itt tulajdonképpen a zsidókhoz írt levél szerzője azt akarja megértetni ezekkel az új hívőkkel, keresztényekkel, hogy most már nem kell egy ilyen fizikai emberre támaszkodniuk a bűneik bocsánatáért, mert most már egy sokkal különb főpapuk van Jézus Krisztus személyében.
Which is why those churches today that still have a physical man in between God and the people are a little off base.
És ezért gondolom azt, hogy azok a gyülekezetek, amelyeknél még mindig ott van ez a rendszer, hogy ugye van egy ember, aki a nép, vagy hát a közember, és mondjuk Isten között közvetít, én azt gondolom, hogy ők nem igazán értették meg a lényeget.
There's one mediator now for us, and it's Jesus Christ himself.
Mert most már csak egy közvetítő van számunkra az Atyához, és ez maga Jézus Krisztus.
Now it's interesting. Some scholars have suggested the book of Hebrews was actually written to a group of priests who had become Christians.
Nagyon érdekes, néhány biblia tudósnak az az elmélete, hogy a zsidókhoz írt levelet azt valójában olyan papoknak, zsidó papoknak írták, akik áttértek a keresztény hitre, vagy megtértek.
Which I personally found very interesting to think about.
Amit én egyébként személy szerint nagyon érdekesnek és elgondolkodtatónak tartok.
Just think if you were a priest in the Jewish system and you decide, hey, I'm going to choose to believe in this person of Messiah, of Jesus Christ who's come, and I now do away with what my whole life is based on. That's a pretty radical thing.
Azt gondolom, hogy ez nagyon radikálisan felforgatja az emberek a gondolkodását, hogyha ő eddig egy pap volt ebben a zsidó rendszerben, és aztán egyszer csak úgy dönt, hogy na akkor a mai naptól fogva a hitét beleveti a messiásba. Jézus Krisztusban is gyakorlatilag, amire az eddigi élete alapult, az az egész most szerte foszlik.
And these scholars who suggest this say, this is why the Hebrews writer focuses so much now from 7, 8, 9, 10 on the priesthood and the tabernacle and the covenant.
És ezért mondja azt a néhány biblia tudós, hogy a zsidókhoz írt levél szerzője pont ebből az okból kifolyólag koncentrál annyira erősen innentől kezdve a 7., 8., 9., 10. fejezeten keresztül a szövetségre, a szövetség sátrára. The covenant, the tabernacle and
the priesthood.
És a papságra.
Interesting thought.
Ez egy érdekes gondolat.
Verse 11.
11. vers.
If perfection could have been attained through the Levitical priesthood, for on the basis of it the law was given to the people, why was there still need for another priest to come, one in the order of Melchizedek and not in the order of Aaron? For when there is a change of the priesthood, there must also be a change of the law.
Ha tehát a tökéletesség elérhető volna a lévita papság által, mert a nép ez alatt kapta a törvényt, mi szükség még azt mondani, hogy Melchizedek rendje szerint más pap támad, aki nem Áron rendje szerint való? Amikor megváltozik a papság, szükségképpen megváltozik a törvény is.
Notice that it's interesting that the law is based on the priesthood. Not the priesthood based on the law. The law is based on the priesthood. And when the priesthood changes, there has to be a change of law.
Nagyon érdekes itt ez a gondolat, mert ezt figyeljük meg, hogy a törvény alapul a papságra, vagy a papság rendjére, és nem fordítva történik. Tehát ezért, amikor megváltozik a papság, akkor a törvénynek is meg kell változnia.
So all these years we've had the order of the priesthood of Aaron.
Tehát mindezen évek alatt volt ugye az Aaroni papság.
Which is called the Aaronic priesthood.
Igen, ezt Aaroni papságnak hívják.
And now the writer is saying there's a new order of priesthood in the form of the order of Melchizedek, and that priest now, the high priest, is Jesus Christ in that order of Melchizedek.
És itt azt mondja ugye a levél szerzője, hogy most azonban megváltozott a papságnak a rendje, ugye a Melchizedek szerint való rend, és ennek a főpapja Jézus Krisztus.
So just to throw out something here for you to, when we're going to get to it in a minute.
Tehát csak most így kicsit így elétek hoztam valamit, majd mindjárt rátérünk még egy perc múlva.
As Christians,
keresztényekként,
we are still under a law.
Mi még mindig egy törvény alatt vagyunk.
Because the law changed, it said. When the priesthood from Aaron to Melchizedek changed, we're now under the order of Melchizedek, but we're still under law, and I'm going to explain that in 5 minutes.
Tehát azt mondja, hogy ugye, jó, a papság az ugye megváltozott, tehát a ároni papság az most már nincsen, hanem most már a Melchizedek rendje szerint való papság van. Ennek következtében a törvény is megváltozott, de annak ellenére, hogy Melchizedek rendje szerint való papság alatt vagyunk, akkor is törvény alatt vagyunk.
Going on, verse 13.
13. Első.
He of whom these things are said belonged to a different tribe, and no one from that tribe has ever served at the altar.
Ugyanis, akiről ez elhangzik, más törzshöz tartozik, amelyből senki sem szolgált az oltárnál.
Another problem from the Jew, for the Jew, because the law prescribed that the priests could only come from the tribe of Levi.
Ugye ez egy másik problémát vett fel egy zsidó ember számára, ugyanis a törvény előírta azt, hogy a pap csak Lévi törzséből származhatott.
But Jesus is from the tribe of?
Jézus azonban a, Judah. Kinek a Júda törzséből származik.
Verse 14.
14. Vers.
For it is clear that our Lord descended from Judah, and in regard to that tribe, Moses had nothing, said nothing about priests.
Mert ismeretes, hogy a mi úrunk Júdából támadt, de ebből a törzsből származó papokról semmit sem mondott Mózes.
And what we have said is even more clear if another priest like Melchizedek appears, one who has become a priest not on the basis of a regulation as to his ancestry, but on the basis of the power of an indestructible life. For it is declared, you are a priest forever in the order of Melchizedek.
És ez még inkább nyilvánvaló, ha Melchizedekhez hasonlóan támad más pap, aki nem testi parancsolat törvénye szerint lett azzá, hanem örökkévaló életereje szerint. A bizonságtétel így szól, te pap vagy örökké, Melchizedek rendje szerint.
Now in the Old Covenant, you were a priest because you were born into the family of Levi, and you were a high priest because you were born into the family of Aaron, not because you did something special.
Mondtad, ugye az ószövetségben, a régi szövetségben, ott ugye az volt, hogy valaki pappá lett azért, mert Lévi törzsébe született bele, és főpap lett belőle azért, mert Áron családjába született bele, és ezért ő semmit nem tett.
Much like Elizabeth, Charles, Philip, all those people in England.
Hasonlóan Elzsébethez, Károlyhoz, Fülöphöz és társaikhoz Angliában.
Okay. But here it says that Christ is our high priest, not because of just something that he had nothing to do with. It's because of the power of an indestructible life. That's why he is our high priest, which I think is a wonderful thought. The power of an indestructible life.
Itt azonban Jézus Krisztusról azt mondja, hogy ő ugye nem úgy lett fő pap, így valami miatt, amihez igazából nem sok köze volt, hanem azt mondja róla, hogy örökké való élet ereje szerint, és ez egy fantasztikus gondolat, ez örökké való élet ereje által lett ő fő pap.
It's because of who he is.
Tehát amiatt, aki ő.
Not just some position he has, it's because of who he actually is. That's who Christ is. The power of an indestructible life.
Ó, tehát nem a pozíciója, vagy a státusza miatt, hanem maga a személye miatt, amiatt, aki ő valójában. És itt azt mondja, az örökké való életereje által.
Verse 18.
18. vers.
The former regulation, talking about the law, is set aside because it was weak and useless, for the law made nothing perfect, and a better hope is introduced by which we draw near to God.
Ugyanis egy korábbi parancsolat, vagyis a törvény, eltöröltetik, mivel erőtlen és használhatatlan, mert a törvény semmit sem tett tökéletessé, viszont egy jobb reménységet támaszt, amely által közeledünk Istenhez.
God has a high standard.
Isten nagyon magas mércét tár elénk.
And it's reflected in the law of Moses, given to Moses, the law that was given to Moses.
És ez abban a törvényben tükröződik vissza, amit Mózesnek adott.
Man has tried many times to try and fulfill that law completely.
És az ember nagyon sokszor próbálkozott azzal, hogy teljes mértékben betöltse ezt a törvényt.
And he can't do it.
És nem képes erre.
Jesus has met every requirement of that law.
Jézus azonban betöltötte ennek a törvénynek minden feltételét vagy előírását.
By living here on this earth, he fulfilled every requirement of that law.
Azáltal, ahogy itt élt a földön, a törvénynek minden előírását vagy követelményét betartotta.
Finally, God's law was satisfied. His requirement of that law was satisfied through Jesus Christ.
De gyakorlatilag végső fokon Isten törvénye elég, tehát megelégedést kapott, vagy Jó, tehát végül is Isten törvénye beteljesedett Jézus Krisztus által.
So for that reason, I can now look to him as fulfilling the law on my behalf.
És ezért nézhetek, vagy tekinthetek rá, aki ugye az én nevemben is, vagy értem is betöltötte a törvényt.
Now back in verse 12, we read that when there's a change of the priesthood, an order of the priesthood, there's also a change of the law.
Ugye a 12. versen visszautalva, ott ugye azt írja, hogy amikor megváltozik a papság, akkor megváltozik a törvény is.
Look at Romans 8, verse 1.
Nézzük meg a Római Levél 8. fejezetének első versét.
Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit of life, the law of the Spirit of life, set me free from the law of sin and death.
Jó, az első két verse. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet lelkének törvénye, tehát az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől.
As a Christian, I am now under a new law.
Keresztényként most már egy másik törvény alatt vagyok.
And Romans 8:1 here tells me what that law is. It's the law of the Spirit of life.
És itt elmondja nekünk a Római Levél 8. fejezetének az első verse, hogy ez az élet lelkének a törvénye.
And Galatians 5 says this, verse 1.
Aztán a Galata Levél 5. fejezetének az első verse.
It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by yoke of slavery.
Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgasság igájába fogni.
And in the rest of those verses there, Paul goes on to tell the Galatians, don't get caught up in this business of somebody telling you have to be circumcised in order to fulfill a religious duty.
És itt Pál gyakorlatilag azzal folytatja, bocsánat, azt a fejezetet, hogy mondjátok a galatáknak, hogy ne igazán mélyedjenek már el abba, hogy valaki megmondja nekik, hogy körül kell metélkedniük ahhoz, hogy betöltsék a törvényt.
And if you look at verse 6 there, it says, for in Christ, neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love. A new law. Verse 6.
Uh-huh. Hatodik versben is azt mondja, hogy mert
Galatians.
Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit.
And then in Galatians 4:9, Paul talks about, why do you want to go back to the old principles of under the law? Because they were observing special days and certain months and certain rituals. And he says, you don't need that anymore. That's the old law.
És a Galata 4:9-ben pedig azt mondja, hogy miért akarnak ők ezekhez a régi szabályokhoz, meg törvényekhez visszatérni, mert mindenféle dolgokat, ilyen különböző napokat, meg ünnepeket be akartak tartani, és ez a régi törvény szerint való.
We are under a new law as Christians, but it's not the old law.
Mi azonban új törvény alatt vagyunk keresztényekként.
It's the law of the Spirit of life, freedom.
Ez az élet lelkének a törvénye, és ez a szabadság.
And it's one thing that we preach a lot from here. From this pulpit.
És van egy dolog, amiről mi gyakran prédikálunk erről a szószéknál.
Because unfortunately legalism has made a very good showing in many churches.
Mert sajnos a törvénykedés az nagyon erőteljesen felütötte a fejét sok gyülekezetben.
And legalism can be overt.
A törvényeskedés az lehet egészen nyílt.
Like these examples in Galatians where they were being told you have to be circumcised to do this and you have to observe certain days.
Mint például itt a Galatáknál említettük azt, hogy nekik megmondták azt, hogy körül kell metélkedniük, meg bizonyos napokat be kell tartaniuk.
Somebody who came to our church about 4 months ago told us that in a previous church, even though they had been baptized before, completely immersed, this other church said, because you weren't baptized in our church, you have to be baptized again.
De valaki ide jött ebbe a gyülekezetbe 4 hónappal ezelőtt, és ő elmesélte nekünk, hogy a korábbi gyülekezetében azt mondták neki, hogy bár már egyszer bemerítették őt, méghozzá ilyen teljes alámerítéssel, az nem jó, csak akkor jó, hogyha itt újra ebben a gyülekezetben merítkezik be.
That's legalism.
Ez törvényeskedés.
Because the first time that person got baptized, who were they getting baptized for?
Mert amikor első alkalommal bemerítették ezt a szemét, akkor kinek, kiért merítkezett ő be?
For the Lord.
Az Úrnak.
So if they're baptized before the Lord, why do they have to do it again? Why? Because they have to do it before men. Legalism.
Hát, hogyha egyszer az Úrnak, vagy az Úrért merítkezett ő be először, akkor miért kell ezt még egyszer megcsinálnia? Azért, mert itt emberek előtt, tehát törvényeskedésből akarták.
Now legalism can also be subtle.
Aztán a törvényeskedésnek vannak burkoltabb formái is.
This past weekend, a guy who, well, he's been involved in our church for quite a while.
Tehát épp a múlt hétvégén egy srác vagy egy férfi, aki hát ide jár ebbe a gyülekezetbe már egy ideje.
But he goes to another church, his home church where he grew up.
De eljár rogat ide, de hétvégenként pedig a anya gyülekezetébe jár, ahol ő felnőtt.
But he'd been coming here more and more.
De egyre gyakrabban kezdett ide járni.
And he was telling me that just recently he visited over Christmas, he visited his home church where he'd grown up.
És elmesélte nekem, hogy a karácsonyi ünnepek alatt ő meglátogatta a anya gyülekezetét, ahol felnőtt.
And he said he was a little disappointed when the first comments as he walked into the church were from two or three people who said, "Don't you have a tie?"
És azt mondta, hogy nagyon csalódott volt. Hát az első két-három megjegyzés, amit hát így felé irányítottak ott a gyülekezeti emberek, az volt, hogy miért nem visel nyakkendőt.
He said because normally most of the men in that church, they go to church wearing a tie. So the first thing was not welcome home, but where's your tie?
Because every man in the church wears
that. There's a tie.
Mert ugye arról volt ismeretes az a gyülekezet, nem tudom, náluk ott az a szokás, hogy ott mindenki nyakkendőt hol. És nem az volt az első megjegyzésük, hogy na Isten hozott itthon, hanem az, hogy miért nincs rajtad nyakkendő.
He forgot about that scripture.
Elfelejtette a Szentírásnak ezt a
részét. Which says Lord requires a tie.
Amikor is, ahol is ugye azt írja, hogy a törvény előírja, hogy hordjál nyakkendőt.
When I was playing it at my church in Arizona when I first went there many years ago. When I was worship leader.
Amikor dicsőítést vezettem az arizonai gyülekezetembe, ami sokáig az anya gyülekezetem volt.
It was a very traditional church.
Ez egy nagyon tradicionális gyülekezet volt.
Wonderful people.
Nagyon nagyszerű emberek voltak ott.
But the pastor wanted a new style of worship and so we eventually got a band and everything.
De a lelki pásztor valami újfajta dicsőítő stílusra vágyott, úgyhogy összehozott valami együttest.
And finally one day this elderly gentleman came to me and he'd been talking to me quite a lot, but one day he came very upset.
Volt egy idősebb úriember, aki korábban már többször így beszélgetett velem, de akkor egy nap odajött hozzám és igen feldúlt volt.
And he said, "Mark, you must play the organ because there was a huge organ in the corner."
És azt mondta nekem, hogy Mark, neked orgonálnod kell, mert utána a sarokban volt egy nagy orgona.
He said, "It is not church without the organ."
Azt mondta, hogy hát a gyülekezet, az nem gyülekezet orgona nélkül.
So, you know, and I understood what he was saying. He grew up with the organ, and that's how he knew church.
Én értettem, amit mond, mert ő úgy nőtt föl, hogy világ életében orgona szót hallott a gyülekezetbe, és számára ezt jelentette a gyülekezet.
But on what basis do you go to God only when there's an organ?
De milyen alapon jövünk Istenhez, csak úgy, hogy orgona is van.
And this became a big issue.
És ebből egy ilyen hatalmas vita kerekedett.
To the point of people leaving the church.
Egészen odáig fajult ez, hogy aztán
there was no organ being played.
Akik elmentek, elhagyták ezt a gyülekezetet, mert hogy nem volt orgona zene.
Legalism.
Ez is törvényes.
We're not under the law. We're under a new law. The life of spirit and freedom.
Mi nem a régi törvény, hanem az új törvény alatt vagyunk, tehát az élet lelkének törvény alatt, a szabadság törvény alatt.
Just heard about a church this past Christmas where some people left because certain candles were not lit in the church over Christmas.
Aztán hallottam egy olyan gyülekezetről is, pont így elmúlt karácsonykor, ahol például azt megelőző karácsonyon azért mentek el emberek a gyülekezetből, mert karácsonykor nem gyújtottak gyertyát a gyülekezetben.
Good stuff.
Hát, hogyha már fel akarunk háborodni, akkor jó dolgokon háborodunk.
Is the word being taught?
Például az, hogy Isten igéjét tanítják.
Is Jesus Christ being lifted up?
Felemeltetik-e Jézus Krisztus?
Not are there flowers on the stage?
És nem pedig az, hogy vannak-e virágok itt a
színpadon. Although it's nice to have flowers.
Jó dolog, hogy vannak virágok, tehát ne értsetek félre engem.
We have to be careful of the legalism.
De nagyon óvatosnak kell lennünk a törvényeskedéssel.
Because we're now under the law of grace.
Mert azért, mert most már a kegyelem törvény alatt.
Do you remember the end of chapter 4?
Emlékeztek a negyedik fejezet végére?
The throne of grace.
A kegyelem trónusára.
Our new authority, our new law is grace. That's our new law. Our new authority is grace.
Ami új tekintélyünk és ami új törvényünk az a kegyelem.
Now, if you want to discuss The differences in style, that's a totally different matter. But it's you don't come to God on the basis of certain things that don't make any difference.
Hát, hogyha a stílusról akarunk vitatkozni, akkor ez egy teljesen más kérdés, de nem az ilyen dolgokbeli különbségek, vagy nem olyan dolgok miatt, amik igazából nem jelentenek jelentős különbséget, nem ezek miatt jövünk Istenhez.
You come to God because of Jesus Christ.
Hanem Jézus Krisztus miatt jövünk Istenhez.
Verse 20. And it was not without an oath, talking about him becoming priesthood. Others became priests without any oath, but he became a priest with an oath when God said to him, the Lord has sworn and will not change his mind, you are a priest forever. Because of this oath, Jesus has become the guarantee of a better covenant.
Azután Jézus nem eskü nélkül lett főpappá, azok ugyanis eskü nélkül lettek papokká, hanem annak esküjében, aki így szólt hozzá, megesküdött az Úr, és nem bánja meg, te pap vagy örökké. Ezért ő jobb szövetségnek lett a kezesévé.
And the covenant will be discussed in chapter 8.
És aztán ez a szövetség, ezt majd a 8. részben fogjuk jobban kifejteni.
This better covenant.
Ki, ez a jobb szövetség.
Verse 23.
23. vers.
Now there have been many of those priests, since death prevented them from continuing in office. Obviously, but Jesus lives, but because Jesus lives forever, he has a permanent priesthood. Therefore, he is able to save completely those who come to God through him, because he always lives to intercede for them.
És azok többen lettek papokká, mivel a halál nem engedte őket szolgálatban maradni, nyilvánvaló. Ő viszont, mivel megmarad örökké, átruházhatatlanul viseli a papságot. Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értük.
Notice the last part of that verse 25. Because he always lives to intercede for them.
Tehát itt a 25. versnek a végére figyeljünk föl, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értük.
Jesus has an ongoing ministry right now.
Jézusnak egy folyamatos, állandóan folyamatban lévő szolgálata van, amit most is teljesít.
You have your ministry, maybe?
Nektek is megvan a szolgálatotok, talán.
Whatever it is.
Bármi legyen is az.
And Jesus Christ has a ministry.
És Jézus Krisztusnak is van egy szolgálata.
And it's on our behalf, on your behalf.
És azt értünk teszi.
Interceding always for us, for them.
Esedezik, vagy közben jár, értünk, meg értük.
And who is them?
Kire utal itt az, hogy értük?
May sound like a silly question, but who is them?
Lehet, hogy ez ilyen buta kérdésnek tűnik, de azért beszéljük meg, hogy kire utal az, hogy értük.
Look at the first part of 25.
Nézzük meg a 25. versnek az első részét.
He is able to save completely those who come to God. Though that's the them.
Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez. Tehát ők az ők, vagy az értük.
In order to be saved completely and have Jesus intercede for you, you have to come to God.
Ahhoz, hogy teljes mértékben üdvözüljünk, és azért, hogy Krisztus közben járjon értünk, Istenhez kell jönnünk.
It sounds simple, but it's true.
Ez nagyon egyszerűnek tűnik, de ez igaz.
Think of what Jesus said. He said, come to me, and I'll give you rest.
Gondoljunk csak vissza arra, mit mondott Jézus. Azt mondta, hogy gyertek én hozzám, és én megnyugvást adok nektek.
And he says, whoever comes to me, I will not send away or drive away.
És azt is mondta, hogy aki én hozzám jön, azt én el nem küldöm.
It sounds so simple that sometimes we miss it. You've got to go to God. That's the action on your part, is to go to him, draw near to God.
Annyira egyszerű ez, hogy sokszor figyelmen kívül hagyjuk ezt, hogy nekünk kell megtennünk ezt a lépést, hogy Istenhez jövünk, hogy közeledjünk hozzá.
Verse 26.
26. vers.
Such a high priest meets our need, one who is holy, who is blameless, pure, set apart from sinners, exalted above the heavens. Unlike the other priests, he does not need to offer sacrifices day after day, first for his own sins and then for the sins of the people. He sacrificed for their sins once for all when he offered himself.
Mert ilyen főpap lett hozzánk, szent, ártatlan, szeplőtlen, aki a bűnösöktől elkülönített, és aki magasabbra jutott az egeknél. Neki nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb saját bűneikért mutassanak be áldozatot, azután a nép bűneiért. Ugyanis ezt egyszer s mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatot.
I remember a few years ago reading through Hebrews for the first time, well, in a long while.
Emlékszem arra, hogy néhány évvel ezelőtt, akkor is hosszú idő után először olvastam végig a zsidókhoz írt levelet.
And a lot of it was kind of going over my head.
What was going over?
The The book.
Yeah. Az egész téma így elborított engem.
I was like, I couldn't quite get it all.
Nem igazán voltam képben.
And I remember coming to this part here where it talks about the high priest who had to every day, day after day after day after day, the same thing, the same sacrifice, offer to God, please forgive us, over and over again.
És akkor emlékszem, hogy eljutottam ehhez a ponthoz, amikor itt arról beszél, hogy ott a papnak, illetve a főpapnak állandóan újra és újra oda kellett jönni, minden nap oda kellett jönni a Istenhez, és mindig ugyanazt el kellett mondani, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, és áldozatot kellett bemutatnia.
And then that, right before verse 28, where it says, Jesus sacrificed for their sins once for all. Finito.
Úgy lezárja ezt az egészet, mert a törvény erőtlen embereket rendelt főpapokká, a törvény utáni eskü igéje pedig a fiút, aki örökre tökéletes.
And I just remember it just overwhelming me.
Just overwhelming.
Overwhelming me.
És nagyon emlékszem rá, hogy ez így elborított engem.
Something about just the idea of every day they had to do this again, 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 and then Christ comes along and it's done.
Az egész, hogy látom azt, hogy a, ugye régen a főpapok azok állandóan azt csinálták, hogy minden nap újra és újra jöttek, és áldozatot bemutattak, és újra, és aztán egyszer csak jön Jézus, és az egész így elvégeztetett.
Verse 28.
28.
For the law appoints as high priests men who are weak, but the oath which came after the law appointed the Son who has been made perfect forever.
Mert a törvény erőtlen embereket rendelt főpapokká, a törvény utáni eskü igéje pedig a fiút, aki örökre tökéletes.
It says the law appointed high priesthood and priesthood become who were weak. They were men, just like you and me, weak.
Tehát gyakorlatilag itt azt mondja, hogy a törvény erőtlen embereket rendelt főpapokká, tehát erőtlen embereket, mint amilyenek mi is vagyunk.
Now unfortunately the priesthood became very, under the Jewish system, became very political and very corrupted.
És sajnos a zsidó rendszerben egy idő után a papság nagyon korruptá vált, és nagyon belekeveredett a politikába.
By the time Jesus was on earth in the New Testament, really the high priest was a political figure. He was a political figure go between the Roman government and the Jews.
Igazából arra az időszakra, az újszövetségi időkre, amikor a Jézus lejött a földre, addigra a főpapok már egy ilyen abszolút ilyen politikusokká váltak, akik közvetítettek a római kormány és a zsidók között.
Think about the two high priests that we know in the New Testament.
Gondoljunk vissza arra a két főpapra, akiket ismerünk az új szövetségből.
Annas and Caiaphas, they both conspired against Jesus.
Annás és Kajafás, ők mindketten összeszövetkeznek Jézus ellen.
Caiaphas was the one who advised the council, let's put him to death, do away with him.
Kajafás volt az, aki a nagy tanácsnak azt a tanácsot adta, hogy Jézust öljék meg.
And later they were the leaders of the persecution of the apostles and disciples.
Később pedig ők lettek az apostoloknak, illetve a tanítványoknak az üldözőivé.
And in fact, Saul got letters from the high priest of Damascus to slaughter Christians or to bring Christians in.
Sőt, Saul a damaszkuszi főpaptól kapott megbízást arra vonatkozóan, hogy hát lemészároljon keresztényeket, vagy elhurcolja őket.
Interesting to me that Jesus had the most opposition on earth from the very institution that one day he would replace.
Nagyon érdekes számomra az a gondolat, hogy Jézus a legnagyobb ellenállást attól az intézménytől kapta, amelynek a felváltásáért jött a földre, azért, hogy azokat leváltsa.
I found that very interesting to think about that. That Jesus really knew that he was now going to be our high priest forever, and the most opposition he had was from the priesthood, the religious leaders of the day.
Hát Jézus ugye tudta azt, hogy ő lesz majd a mi főpapunk mindörökre, és gyakorlatilag a legnagyobb ellenállást a földi élete során ő a papságtól kapta, illetve a főpapoktól.
And he had his harshest comments were really for the priests.
A legkeményebb megjegyzéseket ő tulajdonképpen a papokra tette.
Now, I doubt that the priests knew that Jesus was going to be replacing them in essence.
Én azt gondolom, én igazából kétségbe vonom azt, hogy a papok tudták volna azt, hogy Jézus majd felváltja őket.
But I wonder if Satan was trying to stop something through them, because he knew that if he could stop this business of Jesus being the high priest forever, he would thwart a major part of God's plan.
De elgondolkodtam azon, hogy vajon a sátán direkt használta e fel őket azért, hogy megakadályozza Jézust ebben, mert tudta a sátán azt, hogy ha megakadályozza azt, hogy Jézus ami főpapunká váljon, akkor gyakorlatilag Istennek az egyik fő tervét hiúsította volna meg számunkra.
But he did not.
De nem volt erre
képes. One of the qualities of a high priest, of a priest in the Old Testament was to have compassion for the people.
A papoknak az egyik jellemvonása az Ószövetségben az az volt, hogy szánalomra tudtak indulni az emberek iránt.
Because in the Old Testament the priest did a lot of counseling and advising and judicial stuff with the people.
Az Ószövetségben ugyanis a papoknak volt egy olyan feladata, hogy nagyon sokszor hát így úgymond lelki gondozták, vagy tanácsolták az embereket, meg úgymond ilyen bírói teendőket is elláttak.
Our great high priest Jesus Christ.
A mi nagy főpapunk Jézus Krisztus.
If you are a Christian,
ha te keresztény vagy,
if you've chosen to put your fulfilling of the law in him,
hogyha úgy döntöttél, hogy a te törvények a beteljesítését belé helyezed,
to say, Lord, you fulfilled the law, I'm gonna take hold of that for what you did for me.
Ha azt mondtad, hogy Uram, te vagy az, aki betöltötted a törvényt, és én most ebben kapaszkodom, hogy ezt tetted te értem.
Has compassion that never ends.
Akkor ez olyan fajta szánalom, aminek, vagy együttérzés, aminek nem lesz vége soha.
And he always lives to intercede for you and for me.
Mert ő mindig él, és mindig közben jár, és esedezik értünk.
Rather than day after day having to offer a sacrifice, day after day he's praying for us.
Ahelyett, hogy nap mint nap áldozatokat mutatna be értünk, ő nap mint nap imádkozik értünk.
Let's pray.
Imádkozzunk.
Lord, we thank you for this business of you being our high priest. We know it's a kind of a deep subject, Lord.
Uram, köszönjük neked, hogy te lettél a mi főpapunká, és tudjuk, Uram, hogy ez egy nagyon mély téma.
May your spirit bring clarity, Lord, in the inner part of our hearts about this.
És azt kérjük, Uram, hogy a te lelked tisztázz ezt, és világosítsa ezt.
And Lord, thank you that we're now under a new law.
És köszönjük neked, Uram, azt, hogy most már új törvény alatt vagyunk.
The law of the spirit of life.
Az élet lelkének törvény alatt.
Under a new authority of grace.
Ugye a kegyelemnek az új tekintély alatt.
Help us walk in that law, Lord.
És Uram, azt kérjük, hogy segíts nekünk ebben járni.
And show us when we're slipping back to something that starts to restrict us.
És kérjük, mutasd meg nekünk azt, amikor így visszacsúszunk és visszaesünk valami olyasmibe, ami ebbe megakadályoz minket, vagy korlátoz minket.
Thank you that it really is for freedom that you set us free.
Köszönjük, Uram, hogy te valóban szabadságra szabadítottál meg minket.
In your name we pray.
Te nevedben imádkozunk.
The name of the great high priest.
A nagy főpap nevében.
Amen.
Amen.